From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Az ülés zenéjét a jutai óram felsőfokú hitoktatás összevont kórusa szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first.
Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket! Az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözlünk és köszöntünk minden résztvevőt, és mindazokat, akik a televízió, a rádió vagy az internet segítségével hallgatnak bennünket, valamint azokat is, akik világszerte a szövegközpontokban, műholdas közvetítés útján kísérik figyelemmel a konferenciát. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik részt vesznek ezen a konferencián. Ezen az ülésen a zenéről a jutai orem felsőfokú hitoktatás összevont kórusa gondoskodik. Ryan Egett vezényletével, valamint Bonnie Goodliff és Linda Margetts orgona kíséretével. A gyűlés nyitásaként a kórus elénekli a Dicsőség Istennek című himnuszt. Ezt követően a nyitóimát Ian S. Arden Elder mondja a 70-ektől. Majd a kórus elénekli a Mennyország szívében című éneket.
Father in heaven, we are grateful to be gathered here.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy összegyűlhetünk itt, valamint a világ számos más pontján is, hogy az igazságot hallgathassuk. Nagyon Nagyon hálásak vagyunk, hogy az élő prófétánk jelenlétében lehetünk itt, Monson elnökkel. Nagyon szeretjük őt. És imádkozunk azért, hogy te továbbra is fenntartsd őt. Nagyon hálásak vagyunk a beszélőkért, akik felkészültek. És azért imádkozunk, hogy az ő elmélkedésük és imáik és felkészülésük az jó gyümölcsöt hozzon, miközben bennünket megérint a lélek, ahogy hallgatunk az ő szavaikra. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk szabadítónkért, Jézus Krisztusért és az ő engeszteléséért. Kérünk, segíts bennünket, hogy tudjuk őt követni, hogy jó tanítványai lehessünk Krisztusnak. Ezekért imádkozunk. Szabadítunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the General Officers and Area 70s of the Church for sustainable.
Most pedig Dieter F. Uchtdorf elnök támogató szavazása előterjeszti az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit. A támogatást követően Kevin R. Jorgensen, az egyházi könyvvizsgáló részleg igazgatója, felolvassa az éves jelentést. Őt követi Brooke P. Hales, az első elnökség titkára, aki közzéteszi az egyház 2013-as évre vonatkozó statisztikai jelentését. Uchtdorf elnök.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza elnökét. Henry B. Bennion Iringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben, akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kvórumának elnökét, és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallon H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson és Neil L. Anderson, akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben és a 12 apostol kvórumát, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Ez alkalommal őszinte elismeréssel javasoljuk Ted R. Callister Elder felmentését az általános felhatalmazotti szolgálatából és a 70-ek kvóruma elnökségéből. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Lynn G. Robbins Eldert a 70-ek kvórumainak elnöksége tagjaiként. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék. Javasoljuk a következő területi 70-esek felmentését 2014. május 1-i hatállyal. Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconvieta, Duke So Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynne R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Huno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paolo C. Loureiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oshi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Rechetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hasbon O. Usi, Taniela B. Vakolo, Randy W. Wilkinson és Chi Hong Sam Wong. Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem, jelezzék. Őszinte nagyra becsülésünket kifejezve javasoljuk a vasárnapi iskola általános elnökségének, vagyis Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie és Matthew O. Richardson testvérek felmentését. Hasonlóképpen felmentjük a vasárnapi iskola általános testületének tagjait is. Mindazok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen fivérek és nőtestvérek kiváló szolgálatáért és elkötelezettségéért, kérem, jelezzék. Támogatásra javasoljuk a 70-ek első kvóruma új tagjaiként a következő személyeket. Chi Hong Sam Wong és Jörg Klebingat, A 70-ek második kvóruma új tagjaiként pedig a következő személyeket, Larry S. Ketcher és Hugo E. Martinez. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék. Javasoljuk a következő testvérek támogatását új területi 70-esenként. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Cabrera, José Claudio F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Fok Chen Zeno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, T. Gul Jung, Vizit Kanakam, Seri Alkovolov, Sergio Krasnoselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makasi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco De Pino, Marco Antonio Rice, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, Carlos Walter Trevino, és Juan A. Ura. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék. Támogatásra javasoljuk. Ted R. Callistert, a vasárnapi iskola általános elnökeként. John S. Tennert, első tanácsosként, és Devin J. Durant testvért második tanácsosként. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Szeretnénk megjegyezni, hogy Tenor testvér és Durant testvért jelenleg misszióelnökként szolgálnak, ezért nincsenek jelen itt a konferencia központban. A vasárnapi iskola általános elnökségében betöltött hivatalos szolgálatukat 2014. júliusában kezdik meg, miután felmentették őket a misszióelnökségből. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Köszönjük testvérek a támogató szavazataitokat, az állandó hiteteket és az értünk elmondott imáitokat. Felkérjük az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat, hogy jöjjenek előre és foglalják el helyüket az emelvényen.
It's a long walk.
Ez egy hosszú séta.
As announced, Brother Jorgensen will now read the audit report.
Most pedig, ahogy említettük, Jorgensen testvér felolvassa a könyvvizsgálati jelentést, őt követi majd Hales testvér, aki előterjeszti a statisztikai jelentést.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, as directed by revelation in section 120.
Kedves fivérek, ahogy ezt a tanács a szövetségek 120. szakasza kinyilatkoztatás által előírja, a tized felett rendelkező tanács, mely az első elnökségből, a 12 apostol kórumából, valamint az elnökről püspökségből áll, hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Az egyházi szervezetek, a jóváhagyott költségvetések, irányelvek és eljárások szerint használják fel a pénzalapokat. Az egyházi könyvvizsgálói részleg, melynek személyzete okleveles szakértőkből áll, és független minden más egyházi részlegtől, felelős a könyvvizsgálatok elvégzéséért, melyeknek célja a pénzalapok bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése, valamint az egyházi vagyon védelmezése. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyházi könyvvizsgálói részleg azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz, beérkezett felajánlás, kiadás és az egyházi vagyon a 2013-as évben a jóváhagyott egyházi költségvetéseknek, irányelveknek és könyvelési gyakorlatnak megfelelően lehet felhasználva és nyilvántartva. Az egyházat tagjának tanított gyakorlatokat követi, miszerint éljünk anyagi lehetőségeink keretein belül, kerüljük az adósságot, és tegyünk félre a szükség idejére. Tisztelettel benyújtja, egyházi könyvvizsgáló részleg, Kevin R. Jergensen, ügyvezeti igazgató.
For the information of the members of the church, the first president.
Az egyház tagjainak tájékoztatásául az első elnökség a következő statisztikai jelentést tette közzé az egyház növekedéséről és állapotáról a 2013. december 31-i adatok szerint. Szövegek száma 3050, missziók száma 405, kerületek száma 571, az egyházközségek és gyülekezetek száma pedig 29.253. Az egyház teljes taglétszáma 15.082.028. 2013-ban 115.486 gyermeket vettek nyilvántartásba, és az év során 282.945 megtért keresztelkedett meg. A december 31-i adatok szerint 83.035 teljes idejű misszionárius és 24.032 egyházszolgálati misszionárius szolgál egyházszerte. 2013-ban egy templomot szenteltek fel, a hondurasi Tegucigalpa templomot. A működő templomok száma az év végén 141 volt.
We will now be pleased to hear from elders Russell M. Nelson.
Most pedig hallgassuk szeretettel Russell M. Nelson és Richard G. Scott eldereket a 12 apostol kórumából.
Dear brothers and sisters, we express our deepest feelings of love and gratitude for you.
Kedves fivérek és nőtestvérek, a legmélyebb szeretet és a hála érzését fejezzük ki irántatok. Hálásak vagyunk, hogy feladataink közétek szólítanak. Nemrégiben egy repülőút során a pilótánk bejelentette, hogy az ereszkedés során légörvények várhatók, ezért minden utas szorosan kapcsolja be a biztonsági övét. Úgy is lett. Jöttek a légörvények. Igazán rázós volt. A folyosó másik oldalán pár sorral hátrébb egy rémült asszony pánikolt. Minden egyes ijesztő huppanásnál és rázkodó lökésnél hangosan felsikított. A férje sikertelenül próbálta megnyugtatni. Hisztérikus kiáltásai újra és újra felhangzottak, még csak ki nem jutottunk a légörvények közül, és biztonságba le nem szálltunk. Szorongásának idején sajnálatot éreztem iránta. Mivel a félelem ellenszere a hit, magamban azt kívántam, bárcsak megerősíthetném a hitét. Később, amikor az utasok sorra hagyták el a gépet, az asszony férje megszólított. Ezt mondta: sajnálom, hogy a feleségem ennyire megrémült. Csak azzal tudtam nyugtatni, hogy Nelson Elder is a repülőgépen utazik. Nem kell aggódnod.
Azt
nem tudom, hogy mennyire kellett volna megnyugtatni őt a jelenlétemnek azon a járaton, de annyit kijelenthetek, hogy a halandó élet egyik valósága, hogy a hitünket próbák és kihívások várnak. Ezek a próbák néha akkor érnek, amikor úgy tűnik, hogy élet-halál helyzetbe kerülünk. A rémült asszony számára a vadul rászkódó repülő jelentette az igazságnak azt a bizonyos pillanatát, amikor szembesülünk hitünk erejével. Amikor a hitről beszélünk, a hegyeket elmozdító hitről, akkor nem bármilyen hitről beszélünk, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hitről. Megerősíti az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet, amikor tanulunk őróla, és a vallásunk szerint élünk. Jézus Krisztus tanát az Úr úgy tervezte meg, hogy segítsen növelni a hitünket. A mai szóhasználatban azonban a vallás sokféle jelentéssel bírhat sokféle ember számára. A vallásra használt szó számos nyelven a latin religió szóból ered, amely az Istenhez való visszakapcsolódásra, összeköttetésre utal. Feltehetjük magunknak a kérdést, olyan biztosan kötődünk-e Istenhez, hogy megmutatkozik a hitünk? Esetleg valójában valami teljesen máshoz kötődünk-e? Hallottam már például olyan beszélgetéseket hétfő reggelente, amelyek az előző napi mérkőzésekről szóltak. Néhány ilyen lelkes sportrajongóval kapcsolatban azon tanakodtam, hogy vajon az ő vallásuk talán csak egy pattogó labdához köti őket. Feltehetjük magunknak a kérdést. Mibe vetjük a hitünket? Egy csapatba? Egy márkába? Egy hírességbe? A legjobb csapatok is elbukhatnak. A hírességek csillaga leáldozhat. Csak egyetlen lény létezik, akiben a hitetek mindig biztonságban van, méghozzá az Úr Jézus Krisztus. És arra is szükség van, hogy megmutatkozzon a hitetek. Isten a 10 parancsolat első helyén jelentette ki, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. De azt is mondta, minden gondolatban rám tekintsetek, ne kételkedjetek, ne féljetek. Mégis oly sok ember csak a bankszámlájának egyenlegébe keres megnyugvást, embertársaiban pedig követendő példákat. Az orvosok, a tudósok és a politikusok gyakran szembesülnek a hitük próbára tételével. Vajon meg fog-e mutatkozni a vallásuk, miközben céljaik megvalósítására törekednek, vagy éppen rejtve marad? Az Istenhez, vagy az emberhez kötődnek-e? Évtizedekkel ezelőtt hasonló próbatételben volt részem, amikor az orvosi karon dolgozó egyik kollégám megrót, amiért nem választottam szét a szakmai tudásomat a vallási meggyőződésemtől. Nyomatékosan megkért, hogy ne vegyítsem a kettőt. Hogy tehetnék ilyet? Az igazság az igazság. Az igazság oszthatatlan, és egyik része sem mellőzhető. Akár tudományos laboratóriumban, akár kinyilatkoztatás útján válik nyilvánvalóvá egy igazság, minden igazság Istentől ered. Minden igazság része Jézus Krisztus evangéliumának. Engem mégis arra kértek, hogy rejtsem el a hitemet. Nem tettem eleget a kollégám kérésének. Engedtem, hogy megmutatkozzon a hitem. Minden szakmai ügyre vonatkoznak a szabatosság szigorú követelményei. A tudósok kényesen ügyelnek véleménynyilvánítási szabadságukra. Nem élhető meg azonban teljes szabadság, ha emberi rendeletekkel száműzik bárki tudásának bármely részét. A lelki igazságok, különösen az isteni parancsolatok, nem hagyhatók figyelmen kívül. Az isteni parancsolatok betartása áldásokat eredményez minden alkalommal. Az isteni parancsolatok megszegése az áldások elvesztését eredményezi minden alkalommal. A világ tele van problémákkal, mert tökéletlen emberek népesítik be. Célkitűzéseiket és vágyaikat erősen befolyásolja a hitük vagy annak hiánya. Sokan vannak, akik Isten helyett más dolgokat tartanak fontosabbnak. Vannak, akik vitatják a vallás érvényét a mai életben, ahogy minden eddigi korszakban. Ma is vannak olyanok, akik kigúnyolják, vagy elítélik a vallás szabad gyakorlását. Egyesek még a világ bizonyos bajaiért és a vallást hibáztatják. Kétségkívül voltak idők, amikor a vallás nevében követtek el kegyetlen tetteket. Azonban az Úr tiszta vallása szerint élet, avagy az arra való törekvés, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványai legyünk, olyan életvitel és napi elköteleződés, amely isteni útmutatást eredményez. Amikor gyakoroljátok a vallásotokat, akkor a hiteteket alkalmazzátok. Engeditek, hogy megmutatkozzon a hitetek. Az Úr tudta, hogy a gyermekeinek meg kell majd tanulniuk megtalálni őt. Mert szoros a kapu, mondta ő, és keskeny az út, amely a felmagasztosuláshoz vezet, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. A szentírások nyújtják az egyik legjobb módot az út meglelésére és végigkövetésére. A szentírásbeli tudás védelmet is nyújt. A történelem során például az olyan fertőzések, mint a gyermekágyi láz, sok ártatlan anya és csecsemő életét követelték. Az Ószövetségben azonban már több mint 3000 éve leírták a fertőzött betegekkel való bánásmód helyes alapelveit. Sokan pusztultak el, mert az ember tudás utáni kutatása nem volt tekintettel az Úr szavára. Drága testvéreim, minek vagyunk hiány az életünkben, ha mindenkor tanulunk, de az igazság megismerésére soha el nem juthatunk. Nagy tudást nyerhetünk a szentírásokból, és sugalmazásra tehetünk szert a hit imái révén. Ha így teszünk, az segít majd a napi döntéseink meghozatalában. Különösen akkor, amikor az emberi törvényeket alkotják és alkalmazzák, Isten törvényeinek kell állandó mércéül szolgálniuk számunkra. Amikor vitatott témákkal foglalkozunk, először mindig keressük Isten útmutatását. Vonatkoztassunk minden szentírást magunkra, hogy az hasznunkra és okulásunkra legyen. Veszély rejtőzik abban, amikor megpróbáljuk részekre osztani magunkat az olyan kifejezésekkel, mint a magánéletem, vagy akár a legjobb formám. Ha bárki megkísérli ilyen különálló rekeszekre tagolni az életet, akkor soha nem fogja elérni a személyes fedhetetlenséget legteljesebb állapotát, soha nem fog mindazzá válni, amivé az igazi énje válhatna. A népszerűség kísértése oda vezethet, hogy a közvélekedés fontosabbá válik Isten igényénél. A politikai kampányok és marketing stratégiák gyakran terveznek közvéleménykutatási eredményekre támaszkodva. Az ilyen kutatások eredményei sokat elárulnak, de alig ha használhatók az Isten parancsolataival való szembeszegülés megindoklására. Még ha mindenki csinálja is, a helytelen soha nem válik helyessé. A gonoszság, tévedés és sötétség soha nem válik igazsággá, ha még oly népszerű is. A szentírásbeli intés így szól. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik. Az első világháború után népszerűvé vált egy pikáns sanzon, amely azzal hirdette az erkölcstelenséget, hogy 50 millió ember nem lehet tévedésben. Valójában azonban 50 millió ember is tévedhet. Az erkölcstelenség továbbra is erkölcstelenség Isten szemében, aki egy napon majd megítéli minden tettünket és vágyunkat. Állítsuk szembe a világban manapság annyira elterjedt félelmet és hitetlenséget azzal a hittel és bátorsággal, melyet az oly nagyon szeretett Emily lányom tanúsított, aki már a fátyol túloldalán él. Amikor ráktól gyötört teste a halandó élete végén járt, Emily már beszélni is alig tudott. Mégis mosolyogva mondta nekem: Apa, ne aggódj miattam. Tudom, hogy minden rendben lesz velem. Abban a gyengét pillanatban Emily hite megmutatkozott. Ragyogóan mutatkozott meg. Pont amikor a legnagyobb szükségünk volt rá. Ez a gyönyörű ötgyermekes anya teljes hittel rendelkezett mennyei atyában, az ő tervében és a saját családja örök jólétében. Biztonsággal kötődött Istenhez. Teljességgel hithű volt az Úrral és a férjével kötött szövetségeihez. Szerette a gyermekeit. Mégis megbékélt annak ellenére, hogy tudta, hamarosan elválnak útjaik. Hite volt a jövőjében és az ő jövőjében, mert hite volt mennyei atyánkban és az ő fiában. 1986-ban Thomas S. Monson elnök ezt mondta: Természetesen szembesülni fogunk a félelemmel, megtapasztaljuk a gúnyolódást, és ellenállásba lesz részünk. Legyen bátorságunk szembeszállni a közvéleménnyel és kiállni a tantétel mellett. A bátorság és nem a kompromisszum az, amely előhozza Isten jóváhagyó mosolyát. Emlékezzetek arra, hogy mindenkinek megvannak a maga félelmei. Azoknak azonban, akik hittel néznek szembe a félelmeikkel, bátorságuk is van. Monson elnök tanácsa időtlen. Könyörgök hozzátok, drága fivéreim és nőtestvéreim, hogy az örökkévaló rendeltetésetek felé vezető ösvényen haladva, nap mint nap, növeljétek a hiteteket, hirdessétek a hiteteket, engedjétek, hogy megmutatkozzon a hitetek. Imádkozom, hogy legyen biztos kötődésetek Istenhez, hogy az ő örök igazságai mindörökké a szívetekben legyen vésve. Azért is imádkozom, hogy az életetek során mindvégig engedjétek, hogy megmutatkozzon a hitetek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel, I've reflected on loved ones whose tender influence helped me find the divine.
A legegyszerűbb példa, aki valaha is élt a Földön, a szabadítónk Jézus Krisztus. Arra hív minket, hogy kövessük egy tökéletes példát. Miközben azon kötelességemen elmélkedtem, hogy megosztom az evangéliumot, elgondolkodtam azon szeretteimen, akiknek gyengébb befolyása segített rátalálnom arra a menny által kijelölt útra, amely egyengedte a lelki fejlődésemet. Életem meghatározó időszakaiban mennyei atyám mindig megáldott valakivel, aki eléggé törődött velem ahhoz, hogy segítsen megfelelő irányba terelni a döntéseimet. Ők megfogadták a szabadító e szavait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Kisgyermekkoromban az édesapám nem volt az egyház tagja, az édesanyám pedig kevésbé tevékenyé vált. A fővárosban, Washingtonban éltünk, míg édesanyám szülei 4000 kilométerrel odébb, Washington államban éltek. Néhány hónappal, a 8. születésnapom után, Bethel nagymama átutazta az országot, hogy meglátogasson minket. Nagymama aggódott amiatt, hogy sem én, sem pedig a bátyám nem lettünk megkeresztelve. Nem tudom, mit mondott a szüleimnek erről, de azt tudom, hogy egy reggel elvitte a bátyámat és engem egy parkba, és megosztotta velünk az érzéseit a keresztelkedés és az egyházi gyűlések rendszeres látogatásának fontosságáról. Nem emlékszem az elhangzottak részleire, de a nagymamám szavai megmozdítottak valamit a szívemben, és hamarosan a bátyám és én is megkeresztelkedtünk. A nagyi továbbra is támogatott minket. Emlékszem, valahányszor a bátyámnak vagy nekem beszédet kellett mondanunk, telefonon kértünk tőle javaslatokat. Néhány napon belül kézzel írott beszéd érkezett a postával. Egy idő után már csak vázlatokat kaptunk, ami több erőfeszítést igényelt a részünkről. Nagymama pont a megfelelő mennyiségű bátorsággal és tisztelettel segített az édesapánknak felismerni, milyen fontos, hogy elvinjen bennünket az egyházi gyűlésekre. Minden helyén való módon segített éreznünk az evangélium szükségességét az életünkben. De ami a legfontosabb, tudtuk, hogy a nagyi szeret minket, és szereti az evangéliumot. Csodálatos példa volt a számunkra. Mély hálás vagyok azért a bizonyságért, melyet megosztott velem, oly nagyon ifjú koromban. A hatása megváltoztatta az életem irányát, örökkévaló áldásokat eredményezve. Később, nem sokkal az egyetemi diplomám megszerzése előtt, beleszerettem egy gyönyörű fiatal nőbe, Janine Watkinsban. Úgy gondoltam, ő is kezd mély érzéseket táplálni irántam. Egy este a jövőről beszélgettünk, melynek során ő megfontoltan egy olyan kijelentés felé terelte a szót, amely örökre megváltoztatta az életemet. Ezt mondta. Ami házasságkötést illeti. Én egy hithű, visszatért, misszionáriushoz szándékozom hozzámenni a templomban. Azelőtt nem sokat gondolkodtam a misszión. Azon az estén azonban drámaian megváltozott a misszionáriusi szolgálat megfontolására irányuló motivációm. Hazamentem, és semmi másra nem tudtam gondolni. Egész éjjel ébren voltam. Másnap teljesen elmondta a figyelmemet a tanulásról. Sok imádkozás után elhatároztam, hogy felkeresem a püspökömet, és elkezdem kitölteni a jelentkezésemet a missziómra. Janine soha nem kért arra, hogy szolgáljak érte missziót. Szeretett engem annyira, hogy megosztotta velem a meggyőződéseit, majd lehetőséget adott, hogy magam dolgozzam ki, milyen irányt vegyen az életem. Mindketten szolgáltunk missziót, és később a templomban lettünk összepecsételve. Janine bátorsága és a hite iránti elkötelezettsége óriási hatása volt a közös életünkre. Biztos vagyok benne, hogy nem lehetünk volna rá arra boldogságra, melyet végül elértünk, ha ő nem hisz oly erősen a tantételben, hogy az Urat szolgáljuk először. Mi csodálatos, igaz lelkű példa ő. Whittle nagymama és Janine is szerettek engem annyira, hogy megoszták velem arról való meggyőződésüket, hogy az evangélium szertartásai és mennyi atyánk szolgálata megáldják majd az életemet. Egyikük sem kényszerített semmire, vagy éreztette velem, hogy rossz ember lennék. Egyszerűen szerettek engem, és szerették a mennyei atyát. Mindketten tudták, hogy Isten többet tud kihozni az életemből, mint én magam. Bátran és szeretettel segítettek rálelnem a legnagyobb boldogság ösvényére. Hogyan tudunk mindannyian ilyen jelentős befolyást gyakorolni? Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy őszintén szeretjük azokat, akiknek igaz lelkűen kívánunk segíteni, hogy ők is elkezdhessék kialakítani az Isten szeretetébe vetett bizalmukat. A világban sokak számára azt jelenti az első kívást az evangélium elfogadásában, hogy kialakítsák az egy olyan mennyei atyába vetett hitet, aki tökéletesen szereti őket. Könnyebb kialakítani ezt a hitet, ha már vannak olyan barátaik, vagy családtagjaik, akik hasonló módon szeretik őket. Ha bízhatnak a szeretetetekben, az segíthet nekik hinni Isten szeretetében. Akkor a ti szerető, megfontolt kommunikációtokon keresztül megáldatik az életük, amit megosztjátok az általatok tanult leckéket, a tapasztalatokat, valamint azon tantételeket, melyeket a saját kihívásaitok megoldása érdekében követtetek. Mutassatok őszinte érdeklődést a jólétük iránt, majd pedig osszátok meg a Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságotokat. tantételekre és tanra alapozott módokon segíthettek nekik. Buzdítsátok azokat, akiket szerettek, hogy törekedjenek megérteni, mit kíván tőlük az Úr. Ennek egyik módja, hogy tegyetek fel nekik olyan kérdéseket, amelyek elgondolkodhatják őket, majd hagyjatok elegendő időt, akár órákat, napokat, hónapokat, vagy még többet, hogy elmélkedjenek, és maguk jöjjenek rá a válaszokra. Lehet, hogy segítenetek kell nekik abban, hogy miként imádkozzanak, és hogyan ismerjék fel az imáikra kapott válaszokat. Tanítsátok meg nekik, hogy a szentírások elengedhetetlen forrásai a válaszok elnyerésének és felismerésének. Így segíthettek majd nekik felkészülni a jövőbeli lehetőségekre és kihívásokra. Isten célja, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét. Ez az alapja mindennek, amit teszünk. Néha olyannyira elterelik a figyelmünket az általunk lenyűgözőnek tartott dolgok, hogy annyira magával ragadnak minket a világi feladataink, hogy szem előtt tévesztjük Isten célját. Ha folyamatosan a legalapvetőbb tantételekre összpontosítjátok az életeteket, megértitek, mit kell tennetek, és még több gyümölcsöt teremtek az Úrnak, valamint még több boldogságot saját magatoknak. Amikor a szabadítás tervének alapvető tantételeire összpontosítjátok az életeteket, jobban figyeltek arra, hogy megosztjátok, amit tudtok, mert értitek az evangélium szertartásának örökkévaló jelentőségét. Oly módon osztjátok majd meg ismereteiteket, ami arra buzdítja barátaitokat, hogy meg akarjanak erősödni lelkileg. Segíteni fogtok szeretteiteknek elkötelezni magukat amellett, hogy betartsák Isten parancsolatait, és magukra vegyék Jézus Krisztus nevét. Ne feledjétek, hogy az egyének megtérése csupán egy része a munkának. Mindig törekedjetek rá, hogy megerősítsétek a családokat. Azzal a jövőképpel tanítsatok, hogy mennyire fontos a családok összepecsételése a templomban. Néhány családnak ez évekbe terhet, ahogyan egykor a szüleimnek is. Az édesapám sok éve utánam keresztelkedett meg, és később összepecsételték a családunkat a templomban. Édesapám pecsételőként szolgált a templomban, az édesanyám pedig vele együtt szolgált. Ha rendelkeztek a templomi pecsételő szertartások jövőképével, akkor segíteni fogtok építeni Isten királyságát a földön. Ne feledjétek! A szeretet az a szilárd alap, amely lehetővé teszi, hogy hatással legyetek azokra, akiknek segíteni akartok. Whitfield nagymama és a feleségem Janine hatása jelentéktelen lehet volna, ha először nem tudtam volna, hogy szeretnek engem, és a legjobbat akarják nekem az életemben. A szeretet mellett bízatok is bennük. Néhány esetben nehéznek tűnhet a bizalom kialakítása, de találjatok meg a módját, hogy bízatok bennük. Mennyi atyánk gyermekei bámulatos dolgokra képesek, amikor érzik, hogy bíznak bennük. Isten minden gyermeke a halandóságban egyszer már a szabadító tervét választotta. Bízatok benne, hogyha lehetőségük adódik rá, újra megteszik. Osztatok meg szeretteitekkel olyan tantételeket, amelyek segítenek nekik előre törekedni az örök élet felé vezető ösvényen. Ne feledjétek! Mindannyian sorról sorra fejlődünk. Ti is ugyanezt a mintát követtétek az evangélium megértésében. Egyszerű módokon osztátok meg az evangéliumot. Jézus Krisztus engeszteléséről való személyes bizonyságotok erőteljes eszköz. Ez egészíti ki az olyan források, mint az ima, a mormonkönyve és más szentírások, valamint a papsági szertartások iránti elkötelezettségetek. Mindez irányt ad majd a léleknek, akire oly nagyon fontos támaszkodnotok. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk, és úgy tegyünk, ahogy Krisztus is tett, összpontosítsunk az evangélium eme alapvető tantételeire. Jézus Krisztus engesztelése lehetővé teszi, hogy olyanná váljunk, mint mennyei atyánk, hogy a családi egységeinkben örökre együtt élhessünk. Nincs alapvetőbb tan e munkában, mint Jézus Krisztus engesztelése. Minden megfelelő pillanatban tegyetek bizonyságot a szabadítóról és az ő engesztelő áldozatának erejéről. Használtok olyan szentírásokat, amelyek őróla és arról tanítanak, hogy miért ő a tökéletes minta mindenki számára az életben. Szorgalmasan kell tanulnotok. Ne kerítsenek benneteket annyira hatalmukba a jelentéktelen dolgok, hogy elhanyagoljátok a tan és az Úr tanításainak tanulmányozását. Ha szilárd, személyes tanbéli alappal rendelkeztek, erőteljes forrássá váltok a nélkülözhetetlen igazságok megosztásában azok számára, akiknek kétségbeesetten szükségük van rájuk. Úgy tudjuk a legjobban szolgálni mennyi atyánkat, ha igaz lelki hatással vagyunk másokra, és szolgáljuk őket. A legnegyszerűbb példa, aki valaha is élt a Földön, a szabadítunk, Jézus Krisztus. Halandó szolgálata mások tanításával, szolgálatával és szeretetével telt. Olyan emberekkel ült le, akiket érdemtelennek tartottak az ő társaságára. Mindegyiküket szerette. Meglátta a szükségleteiket, és tanította nekik az evangéliumát. Arra hív minket, hogy kövessük e tökéletes példát. Tudom, hogy az ő evangéliuma a békéhez és boldogsághoz vezető ösvény ebben az életben. Emlékezzünk rá, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan ő tette, azáltal, hogy megosztjuk szeretetünket, bizalmunkat, és az igazságról való tudásunkat azokkal, akik még nem fogadták be az evangélium ragyogó világosságát. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Thank you, brethren.
Köszönjük, fivérek! Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli a prófétánkat, köszönjük, atyánk, című himnuszt. A himnusz után Robert D. Hilselder, a 12 apostol kórumának tagja fog szólni hozzánk. Őt követi Claudio D. Zivic elder és W. Craig Zwick elder a 70-ektől.
This is the 184th annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciája.
Brothers and sisters, of all the lessons.
Kedves testvéreim, a szabadító életéből megtanult leckék közül egyik sem olyan világos és nagy erejű, mint az engedelmességről szóló lecke. A halandóság előtti mennyei tanácsban Lucifer fellázadt mennyei atyánk terve ellen. Azok számára, akik követték Lucifert, befejeződött az örök fejlődés. Vigyázzatok, hát kit követtek. Ekkor Jézus kifejezte az engedelmesség iránti elkötelezettségét. Atyám, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen tiéd mindörökké. Szolgálata során kísértéseket szenvedett el, ám nem engedett azoknak. Sőt, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Mivel szabadítónk engedelmes volt, engesztelést hozott bűneinkért, lehetővé téve a feltámadásunkat, és előkészítve a visszavezető utat mennyei atyánkhoz, aki tudta, hogy hibákat követünk majd el itt a halandóságban, míg megtanuljuk az engedelmességet. Amikor engedelmeskedünk, elfogadjuk az ő áldozatát, mert hisszük, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat. Ha engedelmeskednek az evangélium törvényeinek és szertartásainak. Jézus Krisztus egyszerű, könnyen érthető szavakkal tanított bennünket az engedelmességre. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Jertek és kövessetek engem. Amikor megkeresztelkedünk, magunkra vesszük Krisztus nevét, és szövetségre lépünk Istennel, hogy életünk végéig engedelmesek leszünk. Minden vasárnap megújítjuk ezt a keresztelési szövetséget, amikor veszünk az Úr vacsorából, és tanúsítjuk, hogy hajlandóak vagyunk betartani a parancsolatokat. Bocsánatot kérünk minden gondolatunkért, érzésünkért, vagy tettünkért, melyek nincsenek összhangban mennyei atyánk akaratával. És azáltal bánjuk meg ezeket, hogy elfordulunk az engedetlenségtől, és újra engedelmeskedünk. És ezáltal megmutatjuk az iránta érzett szeretetünket. Mikor az evangélium szerint élünk, gyarapodik az engedelmességről való felfogásunk. Időnként kísértést érzünk, hogy gyakoroljuk azt, amit én úgy nevezek, a természetes ember engedelmessége. Ilyenkor elutasítjuk Isten törvényét a saját bölcsességünk és vágyaink kedvéért. Vagy a népszerűség kedvéért akár. Mivel ezt oly sokan gyakorolják, az engedelmesség ilyen módon való elferdítése lekicsinyi Isten normáit a kultúránkban és törvényeinkben. Időnként az egyháztagok szelektív engedelmességet gyakorolnak, miközben állítják, hogy szeretik és tisztelik Istent. Pedig megválogatják, hogy parancsolatai és tanításai, valamint prófétái tanításai és tanácsai közül melyeket követik teljesen. Vannak, akik azért engedelmeskednek szelektíven, mert nem értik meg egy parancsolat minden okát. Mint ahogy a gyerekek sem értik mindig a szüleik szabályainak okait. De mindig tudjuk, miért követjük a prófétákat. Hiszen ez Jézus Krisztus egyháza. És a szabadító az, aki minden adományozási korszakban utasítja prófétáit. Ahogy mélyül az engedelmességről való megértésünk, egyre inkább felismerjük az önrendelkezés nélkülözhetetlen szerepét. Amikor Jézus a Getsemáné kertjében volt, háromszor imádkozott mennyi atyához. Mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Isten nem akarta megfosztani a szabadítót az önrendelkezésétől. Könyörületében mégis angyalt küldött, hogy erősítse az ő szeretett fiát. A szabadító még egy próbatételt megtapasztalt a Golgotán, ahol angyalseregeket hívhatott volna segítségül, hogy leemeljék őt a keresztről. De saját maga úgy döntött, hogy engedelmesen mindvégig kitart. Elvégzi az engesztelő áldozatát. Még akkor is, ha az hatalmas szenvedést és halált is jelentett számára. A lelkileg érett engedelmesség a szabadító engedelmessége. A mennyi atyánk és az ő fia iránti valódi szeretet motiválja. Amikor önként engedelmeskedünk, ahogy szabadítónk tette, azzal mennyi atyánk szavait becsüljük meg. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Mi is nagyon várjuk, hogy mikor mennyi atyánk jelenlétébe lépünk, meghalljuk-e szavakat. Jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Amikor engedelmességre használjuk az önrendelkezésünket, azt választjuk, hogy mindig jót teszünk, vállalva a következményt. Ez önuralmat követel, viszont önbizalmat, örök boldogságot és beteljesülést nyújt nekünk, és példánk által a körülöttünk élőknek. És mindig együtt jár egy mély személyes elkötelezettséggel a papságviselők támogatása, valamint tanításaik és tanácsaik követése iránt. Annak eldöntésénél, hogy engedelmeskedünk-e, mindig segít, ha emlékezünk döntéseink következményeire. Lucifer és követői vajon megértették-e, milyen következményekkel jár azt választani, hogy elutasítják mennyeatyánk tervét? Ha igen, miért hoztak ilyen szörnyű döntést? Magunknak is hasonló kérdést tehetünk fel. Miért választja bármelyikünk is az engedetlenséget, ha ismerjük a bűn örökké való következményeit? A szentírások megadják a választ. Káin, valamint Ádám és Éva néhány gyermeke azért volt engedetlen, mert Istennél jobban szerették a sátánt. A szabadító iránti szeretetünk a kulcs a szabadítóéhoz hasonló engedelmességhez. Miközben a mai világban igyekszünk engedelmesek lenni, mennyi atyánk minden gyermeke iránt kifejezzük szeretetünket és tiszteletünket. Mégis lehetetlen, hogy ez a mások iránti szeretet megváltoztassa Isten parancsolatait, melyek a mi javunkra adattak. Például az a parancsolat, hogy ne ölj és ne tegyél semmi ahhoz hasonlót, olyan lelki törvényen alapul, mely Isten minden gyermekét védi, még a meg nem születetteket is. A hosszú távon szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk ezt a törvényt, az végtelen szomorúságot eredményez. Mégis sokan hiszik, hogy elfogadható dolog véget vetni egy meg nem született gyermek életének, csupán kényelemből, vagy egyéni kívánságokán. Az engedetlenség észszerűsítése nem változtatja meg a lelki törvényt, vagy annak következményeit, hanem zavarhoz, instabilitáshoz, idegen utakra tévedéshez, és bánathoz vezet. Krisztus tanítványaiként szent kötelességünk, hogy fenntartsuk törvényeit és parancsolatait. És azokat a szövetségeket, melyeket magunkra veszünk. 1831. decemberében felkértek néhány fivért, hogy segítsenek csillapítani az egyház irányában kialakult barátságtalan érzéseket. Az úr szokatlan, sőt meglepő módon adott nekik utasításokat Joseph Smith szófétán keresztül. Idézem, zavarjátok össze az ellenségeiteket, szólítsátok fel őket, hogy találkozzanak veletek, nyilvánosan és magatok közt is. Adják tehát elő az úr elleni erős érveiket. Nem boldogul egyetlen olyan fegyver sem, amelyet ellenetek formáltak. És ha bármelyik ember felemeli ellenetek hangját, az általam jónak látott időben el fog pusztulni. Tartsátok be tehát a parancsolataimat. Azok igazak és hűek. Idézet vége. A szentírások tele vannak olyan proféták példáival, akik saját tapasztalatból tanulták meg az engedelmesség leckéit. Joseph Smithnek megtanították, milyen következménnyel jár, ha enged jótevője, barátja és írnoka Martin Harris nyomásának. Martin könyörgésének engedve Joseph engedélyt kért az úrtól, hogy kölcsön adhassa neki a Mormon könyve első 116 kéziratos oldalát, hogy Martin megmutathassa a családjának. Ám az úr nemet mondott Josephnek. Martin esedezett Josephnek, hogy kérdezze meg újra az urat. Joseph háromszori kérlelésére az úr öt konkrét személynek adott engedélyt, hogy megnézhessék a kéziratot. Martin a legünnepélyesebb szövetségben fogadta, hogy tartja magát ehhez a megállapodáshoz. Mikor hazaért és nyomással elkerült, elfeledte ünnepélyes esküjét, és megengedte másoknak, hogy megtekintsék a kéziratot, ami azt eredményezte, hogy egy csel folytán kikerült a kezéből, és elvesztek. Ennek következtében az úr megdorgálta Josephet, és megtagadta tőle, hogy tovább folytassa a Mormon könyve fordítását. Joseph szenvedett, és megbánta azt a vétkét, hogy engedett mások nyomásának. Egy idő elteltével Joseph engedélyt kapott, hogy folytassa a fordítási munkáját. Joseph értékes leckét tanult az engedelmességről, ami jó szolgálatot tett neki élete hátralévő részében. Mózes próféta egy másik példa. Amikor Mózes engedelmesen egy kusita asszonyt vett feleségül, Miriam és Áron ellene beszéltek. Ám az úr megfedte őket, mondván, hogy Mózessel szemtől szembe szólok. Az úr ezt az esetet használta fel, hogy a mi adományozási korszakunkban tanítsa az egyház tagjait. 1830-ban Hiram Page azt állította, hogy kinyilatkoztatást kapott az egyház részére. Az úr kiigazította őt, és ezt tanította neki és a szenteknek. Te pedig legyél engedelmes azon dolgokban, amiket megadok Josephnek, mint ahogy Áron is. Mert ő úgy fogadja ezeket, mint Mózes. Az engedelmesség áldásokat hoz. És amikor bármilyen áldásban részesülünk Istentől, az amatőrvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás alapszik. Az engedelmességet példával tanítják. Életmódunkkal megtanítjuk gyermekeinknek, hogy fiatalon tanulj bölcsességet, igen, fiatalon tanuld meg betartani Isten parancsolatait. Az engedelmesség fokozatosan megerősít bennünket, képessé téve arra, hogy hithűen kiálljuk a jövőbeni próbákat és nehézségeket. Igen. A Getsemánéban tanúsított engedelmessége felkészítette a szabadítót arra, hogy mindvégig kitartson a Golgotán. Drága testvéreim, alma szavai jól kifejezik szívem érzéseit. és most, szeretett testvéreim, azért mondtam el nektek ezeket a dolgokat, hogy tudatára ébresszelek benneteket Isten iránti kötelességeteknek, hogy fedhetetlenül járhassatok előtte. És most szeretném, ha alázatosak lennétek, engedékenyek és gyengédek, mindig szorgalmasak Isten parancsolatainak a betartásában. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy szabadítónk él, mivel ő engedelmes volt. Minden tért meghajlik, és minden száj megvallja, hogy ő a mi szabadítónk. Szeressük őt olyan mélységesen, és higgyünk benne olyan teljességgel, hogy mi is engedelmeskedjünk, hogy betartsuk a parancsolatait, és visszatérvén ővel éljünk örökké Istenünk királyságában. Ez az imám Jézus Krisztus nevében. Amen.
A little boy was practicing the piano and a salesman upon seeing him through the window.
Egyszer egy kisfiú a zongorán gyakorolt. Egy arra járó utazó ügynök meglátta és beszólt neki az ablakon keresztül. Szia, itthon van az anyukád? Mire a gyermek így feled? Maga szerint? Öt drága gyermekünk mind jól zongorázik, hála a feleségem motivációjának. Amikor a zongoratanár megérkezett, fiunk Adrián gyakran elszaladt és elbújt, hogy megúszta az órát. Egy nap aztán megtörtént a csoda. Elkezdte annyira megszeretni a zenét, hogy egyedül is folytatta a gyakorlást. Hasonlóan csodálatos, ha eljutunk eddig a pontig a megtérésünk folyamatában. Csodás lenne, ha mélyen a szívünkben élne a vágy, hogy betartsuk a parancsolatokat anélkül, hogy valaki állandóan emlékeztetne rájuk, illetve ha erős meggyőződésünk lenne arról, hogy amennyiben a helyes ösvényt követjük, akkor megadatnak nekünk a szentírásokban ígért áldások. Néhány éve ellátogattam az Arches Nemzeti Parkba a feleségemmel, valamint Evelyn lányunkkal és egy családi barátunkkal. Az egyik leghíresebb látnivaló a Delicate Arch, vagyis a kecses sziklaív. Úgy határoztunk, megtesszük a 2 kilométeres utat felfelé a hegyen, hogy elérjük ehhez a sziklaívhez. Nagy lelkesedéssel indultunk útnak, de a többieknek hamarosan pihenőre volt szükségük. Mivel annyira szerettem volna már odaérni, úgy döntöttem, tovább megyek egyedül. Nem is figyeltem, merre kell menni. Csak követtem egy férfit magam előtt, aki látszólag nagy magabiztossággal haladt előre. Az ösvény egyre nehezebbé vált. Néha egyik szikláról a másikra kellett ugrani. Biztos voltam benne, hogy a kísérletemben lévő nők soha nem fogják tudni teljesíteni ezt a nehéz utat. Aztán hirtelen megláttam a kecses sziklaívet, de a legnagyobb meglepetésemre azt is láttam, hogy egy számomra megközelíthetetlen területen állt. Igen csalódottan úgy döntöttem, visszafordulok. Türelmetlenül várakoztam, mire végre találkoztam a többiekkel. Első kérdésem rögtön az volt, és odaértetek a kecses sziklaívhez? Boldogan újságolták, hogy igen. Elmondták, hogy követték a jelzéseket, és óvatosan, figyelmesen haladva elérték a céljukat. Én sajnos rossz utat választottam. Micsoda hatalmas leckét tanultam aznap. Milyen gyakran fordul elő, hogy eltévesztjük a helyes utat, és engedjük, hogy a világ irányzatai vezessenek minket. Folyamatosan fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon Jézus Krisztus szavai szerint cselekszünk-e. Csodálatos tanítást találunk János könyvében. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én benne marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. E példázat segítségével láthatjuk a Jézus Krisztussal fennálló nagyon meghitt, mindenen átívelő kapcsolatunkat, illetve azt, hogy milyen fontosnak tart mindannyiunkat. Ő az a gyökér és tő, amely biztosítja számunkra az élő vizet, azt az életnedvet, amely lehetővé teszi táplálásunkat, hogy sok gyümölcsöt tudjunk teremni. Jézus Krisztus oly módon tanított bennünket, hogy ágakként, vagyis őtőle függő lényekként soha ne becsüljük le tanításai értékét. Előfordulhatnak súlyos tévedések, amelyeket, ha nem hozunk helyre időben, akkor maradandóan leterítenek bennünket a helyes ösvényről. Ha bűnbánatot tartunk, és elfogadjuk a helyreigazítást, akkor ezek a tapasztalatok lehetővé teszik számunkra, hogy alázatot gyakoroljunk, változtassunk a tetteinken, és ismét közelebb húzódjunk mennyei atyánkhoz. Szeretném egy példával szemléltetni ezt az elgondolást. Az egyik legdrámai pillanatot idézem fel, amelyet Joseph Smith próféta megélt. Ezen a tapasztalaton keresztül a szabadító felbecsülhetetlen értékű tanításokat adott nekünk, azon tantételeket illetően, amelyeket elménkbe kell tartanunk egész életünkön át. Akkor történt, amikor Martin Harris elvesztette a Mormon könyve elejéről fordított 116 oldalt. Miután megbánta, hogy nem fogadta meg Isten tanácsát, a próféta megkapta azt a kinyilatkoztatást, amelyet ma a Tan és a Szövetségek harmadik szakaszában olvashatunk. Az első 7 versből szeretnék kiemelni 3 tantételt, amelyre mindig emlékeznünk kell. Isten munkáit és szándékait nem lehet meghiúsítani. Nem szabad jobban félnünk az emberektől, mint Istentől. Szükség van az állandó bűnbánatra. A 13. versben az Úr 4 olyan cselekedetről tanít minket, amelyeket soha nem szabad megtennünk. Első, semmibe venni Isten tanácsait. Második, megszegni az Isten előttett legszentebb ígéreteket. Harmadik, saját ítélőképességünkre támaszkodni. Negyedik, saját bölcsességünkkel kérkedni. Imádkozom azért, hogy soha ne tévesszük szem elől az utat, hogy mindig kapcsolatban állhassunk a mennyel, hogy a világ áramlatai ne sodorjanak el bennünket. Ha bármelyikőtök eljut odáig, hogy elhagyja az Úr útját, az utazás bármely szakaszában, akkor nagy megbánással fogja megtapasztalni annak keserűségét, hogy semmibe vette Isten tanácsait, megszegte az Isten előttet legszentebb ígéreteket, saját ítélő képességére támaszkodott, vagy saját bölcsességével kérkedett. Ha ez így történt, arra buzdítalak benneteket, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek vissza a helyes útra. Egyszer egy unoka felhívta nagypapáját, hogy boldog születésnapot kívánjon neki. Megérdeklődte tőle, hány éves is lett. Amikor a nagypapa azt felelte, hogy 70, a kisunoka egy picit elgondolkodott, majd ezt kérdezte, papa, te is egy évesen kezdted? Gyermekként és fiatalként az emberek azt gondolják, soha nem fognak megöregedni. A halál gondolata meg sem fordul a fejükben, hiszen az csak a nagyon-nagyon idős embereket érinti, az pedig még egy örökké valóság távlatának tűnik a számukra. Az idő előrehaladtával azonban egyre csak telnek múlnak a hónapok, az évszakok, míg nem megjelenek az első ráncok, egyre fogy az energiánk, egyre gyakrabban kell felkeresnünk az orvost, és így tovább. El fog jönni a nap, amikor újra találkozunk megváltónkkal és szabadítónkkal, Jézus Krisztussal. Imádkozom azért, hogy e szent és fenséges alkalommal fel tudjuk ismerni őt, mert tudást szereztünk róla, és követtük az ő tanításait. Meg fogja mutatni nekünk a szögek helyét, a kezein és a lábain. Majd pedig hosszasan összeölelkezünk, és könnyezünk a feletti örömünkben, hogy követtük az ő példáját és az ő útját. Tanúságomat teszem a világ négy szegletének arról, hogy Jézus Krisztus él, és e szavakkal int minket. Hallgassatok ide, ó ti földnek nemzetei, és halljátok meg annak az Istennek a szavait, aki teremtett titeket. Legyen meg a bennünk a képesség, hogy megértsük, megfogadjuk, felfogjuk, és helyesen értelmezzük annak az Istennek a szavait, aki teremtett minket. Ezért imádkozom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70, and with a grateful heart express to Elder Collister our love for him.
Hálásak vagyunk az újonnan támogatott általános felhatalmazottakért és Collister Elderért. Negyvenegy évvel ezelőtt a gyönyörű feleségem, Jen és újszülött kisfiunk Scotty és én beszálltunk egy 18 kerekű kamion vezető fülkéjébe. Egy nehéz építőanyag szállítmányt vittünk több államon keresztül. Akkoriban nem voltak szabályok a biztonságévek vagy gyermekülés használatára. Így a feleségem a karjában tartotta a drága kisfiunkat. A megjegyzésének, miszerint jó magasan vagyunk a földtől, jeleznie kellett volna számomra, mennyire aggódik. Miközben a történelmi Donnerhágón, az autópálya egy meredek részén ereszkedtünk lefelé, a kamion utastere hirtelen megtelt sűrű füsttel. Nehezen láttunk ki, és alig tudtunk lélegezni. Egy ilyen nehéz teherautónál a fék önmagában nem elég a sebesség gyors csökkentéséhez. Motorfékkel és a sebességfokozat csökkentésével próbáltam kétségbe esetten megállni. Ahogy az út szélére húzottam, még mielőtt teljesen megálltunk volna, a feleségem kinyitotta az utastér ajtaját, és kiugrott. Karján a kisbabánkkal! Tehetlenül néztem, ahogy bukfencezve földet értek. Ahogy megállítottam a kamiont, én is kiugrottam a füstölő járműből, adrenalintól hajtva átvágtam magam a gazon és a sziklákon, és átöleltem mindkettőjüket. Jen alkarja és könyöke felhorzsolódott és vérzett, de szerencsére ő és a kisfiunk is életben voltak. Mindketten lélegeztek. A karomban tartottam őket, míg el nem ült az út mellett felkavart porfelhő. Amint a szívverésem lecsillapodott, és újra levegőhöz jutottam, így kiáltottam. Mégis hogy gondoltad ezt? Tudod, te milyen veszélyes dolgot csináltál? Meg is halhattatok volna. A feleségem könnyes szemmel és füsttől portolmaszatos arccal rám nézett, és olyasmit mondott, ami a szívembe markolt, és még mindig a fülemben cseng. Csak megpróbáltam megmenteni a fiunkat. Abban a pillanatban rájöttem, hogy azt hitte, hogy a motor gyulladt ki, amitől a kamion felrobbanhat, mi pedig meghalunk. Én azonban tudtam, hogy csupán elektromos meghibásodásról volt szó, ami veszélyes ugyan, de nem halálos. Ránéztem az én drága feleségemre, amint gyengéden simogatta újszülött kisfiunk fejét, és eltűnődtem. Vajon milyen nő tenne ilyen bátor, ugyanakkor teljesen esztelen dolgot? Ez a helyzet legalább olyan veszélyes lehetett volna érzelmileg, mint a mi szó szerinti motorhibánk. Szerencsére, miután egy ideig nem szóltunk egymáshoz, mindketten a másikat hibáztatva, végül hangot adtunk érzéseinknek, melyek a heves kitöréseink mögött kavarogtak. A másik iránti szeretet és a biztonsága miatti aggódás érzésének kifejezése meggátolta, hogy a veszélyes incidens végzetesnek bizonyuljon, ami féltve őrzett házasságunkra nézve. Pál így figyelmeztetett, semmi rothadt beszéd a tiszátokból ki ne származzék, hanem csak amely jó és épít, hogy áldásos, vagyis jósággal szolgáló legyen a hallgatóknak. Szavai egyfajta tisztaságot sugároznak. Mit jelent számotokra a semmi rothadt beszéd kifejezés? Mindannyian rendszeresen találkozunk a harag túlfűtött érzésével. saját magunknál és másoknál egyaránt. Láttunk már féktelen dükitörés nyilvános helyeken. Megtapasztaltuk már valamiféle érzelmi rövid zárlatként is sporteseményeken, politikai szintéren, sőt, még a saját otthonunkban is. A gyermekek nyelve néha éles, mint a penge, amikor drága szüleikkel beszélnek. Házastársak, akik gyönyörű, gyengéd pillanatokat éltek át együtt, elveszítik a jövőképüket és a türelmüket, és felemelik a hangjukat egymással. Habár egy szerető, mennyi atya szövetséges gyermekei vagyunk, mindannyiunkkal előfordult már, hogy megbántuk, hogy fejest ugrottunk az önelégült ítélkezés magas üléséről, és goromba szavakkal szóltunk, mielőtt megértettük volna a helyzetet a másik ember szemszögéből. Mindannyiunknak lehetősége volt megtanulni, hogyan változtatnak a pusztító szavak egy veszélyes helyzetet végzetessé. Egy nemrégi elnökségi levélben a következő világos kijelentést olvashatjuk. Jézus Krisztus evangéliuma azt tanítja nekünk, hogy szeressünk minden embert, és legyünk velük kedvesek és udvariasak, még akkor is, ha nem értünk velük egyet. Milyen kiváló emlékeztető ez arra, hogy állandóan tisztelettudóan kell, és tudunk is beszélni egymással. Különösen, amikor eltérő szemszögből nézzük a világot. A példabeszédekben Salomon ezt a bölcsességet osztja meg. Az engedelmes felelet elfordítja harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Az engedelmes felelet átgondolt választ akar, egy alázatos szív fegyelmezett szavait. Nem azt jelenti, hogy sohasem beszélünk nyíltan, vagy hogy elkendőzzük a tambéli igazságot. A szavak, melyek talán szigorú tartalmúak, gyengéd lelkiséggel szólhatnak. A Mormon könyve figyelemre méltó példát hoz a határozott nyelvezetre, szintén egy házassági nézeteltérés során. Sária és Lehi fiait visszaküldték Jeruzsálembe, hogy szerezzék meg a rézlemezeket, de még nem tértek vissza. Sária azt hitte, a fiai veszélynek vannak kitéve. Telve volt haraggal, és valakit okolnia kellett. Hallgassátok meg a történetet a fia Nefi szavaival. Mert édesanyám azt gondolta, hogy elvesztünk a vadonban, és atyámra is panaszkodott. Azt mondogatván neki, hogy látomásokat látó ember, mondván, íme, elvezettél minket örökségünk földjéről, és már nincsenek a fiaim, és elveszünk a vadonban. Nos, nézzük meg, vajon Sária mire gondolhatott. Aggódott, mert civakodó fiainak vissza kellett térniük arra a helyre, ahol férje élete nemrégiben veszélyben forgott. Továbbá hátrahagyta szeretett otthonát és barátait egy sátorért egy kietlen vadonban, amikor még gyermeknemző korban volt. Félelem küszöbének legvégső pontjáig taszítva, úgy tűnik Sária hősiesen, hanem is észszerűen, kiugrott egy száguldó kamionból, hogy megpróbálja megmenteni a családját. Jogos aggodalmát fejezte ki férjének a harag, a kétség és a vádaskodás nyelvezetével. A nyelvezettel, melyben látszólag az egész emberiség meglepően jártas. Lehi próféta kihallott a szavaiból a félelmet, melyből felesége harag eredt, majd pedig az együttérzés nyelvével fegyelmezett választ adott. Először is elfogadta az igazságot arról, hogy milyennek látszott a helyzet a felesége szemszögéből. És atyám szólt hozzá mondván, tudom, hogy látomásokat látó ember vagyok, de ha Jeruzsálemben maradtam volna, elvesztünk volna testvéreimmel. Ezután reagált felesége fiaik jólétével kapcsolatos félelmeire. Aszerint a bizonyosság szerint, melyet a Szentlélektől kapott mondván, de íme elnyertem a megígért földet, mely dolgokban örvendezem. Igen, és tudom, hogy az Úr ki fogja szabadítani fejemet lábán kezéből. És ilyenféle beszéddel vigasztalta atyám, anyámat velünk kapcsolatban. Óriási szükség van ma arra, hogy a nők és a férfiak tiszteletet tanúsítsanak egymás iránt, a hitelveik és a viselkedéseik közötti hatalmas távolságok, valamint az egymással ütköző érdekeik közötti széles szakadékok ellenére. Lehetetlenség felfogni mindazt, ami az elménket és a szívünket átjárja, vagy akár teljesen érteni a megpróbáltatások és döntések körülményeit, melyekkel mindannyian szembenézünk. Na de mi történne azzal a rothadt beszéddel, merről Pál szólt, ha a mi részünkről először együttérzést tanúsítanánk egy másik ember helyzete iránt? Tökéletesen ismerve saját hiányosságaim és egyenetlenségeim korlátait, arra kérlek benneteket, hogy gyakoroljátok a következő kérdés feltevését a másik ember élménye iránti gyengéd törődéssel. te mire gondolsz? Amikor a kamionunk utastere megtelt füsttel, a feleségem a lehető legbátrabb módon cselekedett, hogy megvédje a fiunkat. Én is oltalmazóként cselekedtem, amikor megkérdőjeleztem a döntését. Döbbenetes módon nem az számított, hogy kinek volt leginkább igaza. Az számított, hogy meghallgassuk egymást, és megértsük egymás szemszögét. A hajlandóság, hogy a másik szemével lássunk, a rothadt beszédet szolgáló jósággá változtatja. Pál apostol megértette ezt, és valamilyen szinten mindannyian megtapasztalhatjuk. Talán nem változtatja vagy oldja meg a problémát, de ennél is fontosabb annak a lehetősége, hogy ez szolgáló jóság megváltoztasson minket. Alázatos tanúságomat teszem arról, hogy jósággal szolgálhatunk. A könyörületesség nyelvezetét használva, amikor a Szentlélek gondosan ápolt ajándéka együttérzéssel tölti el a szívünket mások érzései és körülményei iránt. Ez pedig képessé tesz bennünket arra, hogy a veszélyes helyzeteket szent helyekké varázsoljuk. Bizonyságomat teszem arról a szerető szabadítóról, aki azt nézi, mi a szívünkben van, és érdekli, hogy mire gondolunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are deeply grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Hálásak vagyunk mindazokért, akik szóltak hozzánk ma délután, és azért a gyönyörű zenéért, miért a jutai Orem felsőfokú hitoktatás kórusa biztosított számunkra. Emlékeztetjük a férfi testvéreket, hogy az általános papsági gyűlés ma este, hegyvidék idő szerint 18 órakor veszi kezdetét a konferencia központban. Az országos Mormon Tabernákulum kóros közvetítés holnap délelőtt, hegyvidék idő szerint 9:30 és 10:00 között kerül megrendezésre. Ezt a közvetítést azonnal követi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Most pedig hallgassuk szeretettel az ülés utolsó beszélőjét, Quentin L. Cook Eldert, a 12 apostol kórumából. Az ő beszédét követően a gyűlést a kórus éneke zárja a Fenn a magas hegyen című himnusszal. Ezután a záróimát Linda K. Burton nőtestvér, a segítőegylet általános elnöke mondja.
Hastening family history and temple work in our day is essential.
A családtörténeti és templomi munka napjainkban zajló felgyorsítása elengedhetetlen a családok szabadulásához és felmagasztosulásához. Nem sokkal azelőtt, hogy elhunyt rákban, William Saroyan, az ellentmondásos író, ezt nyilatkozta a sajtónak. Mindenkinek meg kell halnia. De mindig azt hittem, hogy az én esetem kivételt képez. Most mi lesz? Az a most mi lesz, amely az itteni életet lezáró halállal szembesülve merül fel, illetve az a most mi lesz, amely a halál utáni életről elmékedve merül fel, ezek a léleknek azon legbelső kérdései, amelyeket oly gyönyörűen válaszol meg Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma az Atya boldogság tervében. Ebben az életben nevetünk, sírunk, dolgozunk, szórakozunk, élünk, majd pedig meghalunk. Jobb tömören fogalmazta meg a kérdést. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? A válasz egy határozott igen. A szabadító engesztelő áldozatának köszönhetően. Jobb sokrétű és érdekes felvezetés fűz a kérdéshez. Az asszonytól született ember rövid életű, mint a virág kinyílik és elhárvad. A fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Ágakat hajt, mint a csemete. Atyánk terve a családokról szól. Több szívbe markoló szentírásunk is a gyökerekkel és az ágakkal rendelkező fa képét vázolja fel hasonlatgyanánt. Az Ószövetség záró fejezetében Malakiás élénk módon használja ezt a hasonlatot, amikor leírja a szabadító második eljövetelét. A kevélyekről és a gonosztevőkről szólva megjegyzi, hogy el lesznek égetve, mint a pozdorja, és nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. Malakiás az Úr megnyugtató ígéretével zárja ezt a fejezetet. Ímé, én elküldöm néktek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal. A visszaállítás hajnalán Moroni ismét kihangsúlyozta ezt az üzenetet a fiatal Joseph Smith számára 1823-ban adott utasításaiban. A világ keresztényei és zsidói mind elfogadják az illésről szóló ószövetségi beszámolót. Ő volt az utolsó proféta, aki a krisztusi időket megelőzően még rendelkezett a melkiséleki papság pecsételő hatalmával. Illés visszatérése a Kirtland templomban történt 1836. április 3-án. Kijelentette, hogy ezzel Malakiás ígéretét teljesíti be. Átruházta a családok ezen adományozási korszakban történő összepecsételésének papsági kulcsait. Illés küldetését az is segíti, amit olykor Illés lelkének is neveznek. Russell M. Nelson Elder tanítása szerint ez a Szentlélek megnyilvánulása, amely tanúbizonyságot tesz a család isteni természetéről. A szabadító nyomatékosan szólt a keresztelés szükségességéről. Így tanított. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A szabadító maga is megkeresztelkedett, hogy példát mutasson. De mi van azokkal az elhunytakkal, akiket nem kereszteltek meg? 1840. október 11-én Willett Kimball levelet írt Nauvooból a férjének, Heber C. Kimball Eldernek, aki éppen Nagy-Britanniában szolgált missziót a 12-ek néhány más tagjával együtt. Csupán pár nappal azelőtt tartották az októberi általános konferenciát. Felolvasok néhány idézetet Willett magánleveléből. Az egyház megszervezése óta ez volt a legnagyobb s legérdekesebb konferenciánk. Joseph Smith elnök új és dicső témát nyitott, amely pedig a halottakért való keresztelkedés. Pál beszél erről a korintusbeliekhez írott első levél 15. fejezetének 29. versében. Joseph teljesebb magyarázatot nyert kinyilatkoztatás által e tárgyban. Úgy mondja, hogy ezen egyház tagjainak kiváltsága, hogy elnyerjék a keresztséget minden atyafiságukért, akik ezen evangélium előjövetele előtt haltak meg. Így téve a megbízottaiként cselekszünk, megadva nékik a kiváltságot, hogy az első feltámadáskor jöhessenek elő, úgy mondja, hogy az evangélium hirdetve lesz számukra a börtönben. Willett hozzátette, meg akarok keresztelkedni édesanyámért. Hát nem dicsőséges ez a tan? Idézet vége. A családok egyesítésének alapvető tana sorról sorra, előírásról előírásra jött elő. A helyettesítő szertartások központi helyet foglalnak el az örökkévaló családok egybeforrasztásában, összekötve a gyökereket az ágakkal. A család tanának családtörténeti és templomi munkával való kapcsolata világos. Az Úr a kezdetben kinyilatkoztatott utasításokban egyértelműen a halottaitokért való keresztelést említi. Tanbéli kötelességünk a saját elődeinkre vonatkozik. Ez azért van, mert a menny celesztiális elrendezése a családokra épül. Az első elnökség arra buzdítja az egyháztagokat, különösen a fiatalokat és a fiatal egyedülálló felnőtteket, hogy a családtörténeti munka és a szertartások során a saját családi neveikre, illetve az egyházközségük vagy gyülekezetük tagjainak őseire összpontosítsanak. A gyökereinkhez és az ágainkhoz egyaránt kapcsolódnunk kell. Valóban dicsőséges az a gondolat, hogy az örökkévaló birodalomban is összekötetésben maradunk. Wilford Woodruff utalt arra, hogy Joseph Smith proféta elég hosszú ideig élt ahhoz, hogy lefektesse a templomi munka alapjait. Akkor találkozott utoljára a 12-ek kórumával, amikor átadta nekik a felruházásaikat. A proféta vértanúságát követően a szentek befejezték a Nauvoo templomot, és a pecsételő hatalom által hithű egyháztagok ezrei áldattak meg a nyugati hegyvidék irányába történő kivonulás előtt. 30 évvel később, a St. George templom befejezése alkalmával Brigham Young elnök rámutatott annak jelentőségére, hogy szabadító szertartások végre egyaránt elérhetővé váltak az élők és a holtak számára. Wilford Woodruff elnök ilyen egyszerűen idézte fel ezt. Szinte nincsen az Úrnak más kinyilatkoztatott alapelve, melyben jobban örvendeztem, mint halottaink megváltása. Hogy atyáink, anyáink, feleségeink és gyermekeink velünk lesznek a családi szervezetben, a feltámadás hajnalán és a celesztiális királyságban. Csodálatos alapelvek ezek. Megérnek minden áldozatot. Mi nagyszerű időszak ez, melyben élhetünk. Ez az utolsó adományozási korszak, mi pedig minden olyan területen érezhetjük a szabadítás munkájának meggyorsítását, ahol csak szerepet kap egy szabadító szertartás. Ma már a világ nagy részén vannak templomaink a szabadító szertartások biztosítására. Az is nagy áldás, ha lelki megújulásért, békességért, biztonságért és az életünkre vonatkozó iránymutatásért keressük fel a templomot. Még egy év sem telt el attól fogva, hogy Thomas S. Monson elnököt elhívták apostolnak, amikor felszentelte a Los Angeles templom családtörténeti könyvtárát. Azokról az elhunyt ősökről beszélt, akik várják a napot, amikor ti és én elvégezzük az ahhoz szükséges kutatást, hogy megtisztítsuk az utat, és hasonlóképpen elmenjünk Isten házába, és elvégezzük azt a munkát, amelyet ők nem képesek elvégezni. Amikor Monson elnök, akkor még Monson elder, 1964. június 20-án elmondta ezt a felszentelési beszédet, még csak 12 működő templom volt. A jelenleg működő 142 templomból 130-nak azóta történt meg az első felszentelése, amióta Monson elnök az egyház vezető testületeiben szolgál. A szabadítás munkájának napjainkban tapasztalható meggyorsítása valóban csodaszámba megy. Van ezeken kívül 28 templom, amelyeket már bejelentettek, és amelyek a készültség különböző fokozataiban vannak. Az egyház tagjainak 85%-a ma már legfeljebb 320 kilométerre lakik egy templomtól. Technikailag is drámai fejlődés történt a család történet terén. 1995. márciusában Howard W. Hunter elnök a következő kijelentést tette. Elkezdtük használni az informatikát és az elhunytak részére nyújtandó szertartások szent munkájának meggyorsítása céljából. A technika szerepét maga az Úr növelte meg. Csak a küszöbén állunk azonban mindannak, amit ezekkel az eszközökkel megtehetünk. E prófétai kijelentés óta 19 év telt el, és a műszaki fejlődés szinte hihetetlen. Egy 36 éves kisgyermekes anyuka mondta nekem nemrégiben izgatottan, gondoljon csak bele, hogy az e-célból létrehozott családtörténeti központokban elhelyezett mikrofilmolvasóktól eljutottunk oda, hogy a konyhaasztalnál ülhetek a számítógépemmel, és dolgozhatok a családtörténetemen, miután végre lefeküdtek a gyerekek. Testvérek, a családtörténeti központjaink ma az otthonainkban vannak. A templomi és a családtörténeti munka nem csak rólunk szól. Gondoljatok azokra, akik a fátyol túloldalán várják a szabadító szertartásokat, amelyek kiváltják őket a lélekbörtön rabságából. A börtön szó fogalomként tekintve rá bezártságot, fogságot is jelent. A fogságban lévők talán felteszik William Saroyan kérdését, most mi lesz? Egy hithű nővér megosztotta a Salt Lake templomon átélt egyik különleges lelki élményét. Miközben a konfirmálási helyiségben volt, és éppen elhangzottak egy helyettes általi konfirmálási szertartás szavai, ezt hallotta. A fogoly pedig szabadon bocsáttatik. Erőteljes sürgető érzés szállta meg mindazok iránt, akik még a keresztelési és konfirmálási szertartásaikra vártak. Hazatérve kikereste a szentírásokból az általa hallott mondatot. A tan és a szövetségek 128. szakaszában talált rá Joseph Smith kijelentésére. Örvendjen a szívetek, és legyetek rendkívül örömteliek. Törjön ki éneklésbe a föld. Zengjék a halottak az örök dicséret, himnuszait Immanuel királynak, aki mielőtt lett volna a világ, elrendelte azt, ami lehetővé teszi számunkra a börtönből való kiváltásukat. Mert a foglyok szabadon bocsáttatnak. A kérdés tehát az, hogy mi a teendőnk? Joseph proféta tanácsa az volt, hogy mutassuk be a templomban halottaink feljegyzéseit, ami teljes elfogadásra méltó. Az egyház vezetése határozott felhívást intézett a felnövekvő nemzedékhez, hogy mutassunk utat abban, miként tapasztalható meg illés lelke a technika használata által, kutassák ki az őseiket, és végezzenek értük templomi szertartásokat. A szabadítás élőkért és holtakért végzett munkájának meggyorsítása során e munka jelentős része rátok, fiatalokra hárul. Ha az egyes egyházközségek fiataljai nem csak elmennek a templomba és megkeresztelkednek a halottaikért, hanem együtt is munkálkodnak a családjaikkal és az egyházközség más tagjaival azon, hogy neveket vigyenek az általuk végzett szertartásokra, akkor ők is és az egyház is nagyban megáldatnak. Ne becsüljétek alá sem az elhunytak befolyását az erőfeszítéseitek támogatásában, sem pedig az abból fakadó örömöt, amikor végül találkoztok azokkal, akiket szolgáltok. Saját családotok egyesítésének örökkévaló jelentőségű áldása szinte felfoghatatlan. Jelenleg a világszerte élő felnőtt egyháztagok 51%-ának nincs rögzítve mindkét szülője az egyház Family Search internetes oldalának családfa vagy Family Tree részében. A felnőttek 65%-ának nincs rögzítve mind a négy nagyszülője. Ne feledjétek, hogy nem szabadulhatunk meg a gyökereink és az ágaink nélkül. Az egyháztagoknak szert kell tenniük ezekre a létfontosságú adatokra, és rögzíteniük kell őket. Végre rendelkezésünkre áll a tan, a templomok és a technika ahhoz, hogy a családok megvalósíthassák a szabadítás ezen dicsőséges munkáját. Javaslok egy módot ennek elvégzésére. A családok tarthatnak egy amolyan családfa összejövetelt. Ez rendszeres tevékenységé is válhat. Mindenki hozhatja a meglévő családtörténetét, a visszaemlékezéseit és fényképeit. Köztük a nagyszülők és a nagyszülők féltve őrzött kincseit. A fiataljaink izgatottan fogadják a lehetőséget, hogy többet tudjanak meg a családtagjaik életéről. Honnan jöttek, hogyan éltek. Sokunknak fordult már a szíve az atyáik felé. Szeretik a történeteket és a fényképeket, és megvan a szükséges műszaki jártasságuk ahhoz, hogy beszkenneljék és feltöltsék ezeket a történeteket és képeket a Family Tree oldalra. Valamint összekössék a forrásanyagokat az őseikkel, hogy örök időkre megőrizzék azokat. Természetesen a fő cél az, hogy kiderüljön, mely szertartások várnak még elvégzésre, illetve kijelölésre kerüljön az alapvető templomi munka. A Családom című füzet felhasználható arra, hogy segítségével feljegyezzük a családi adatokat, történeteket és fényképeket, amelyeket azután fel lehet tölteni a Family Tree oldalra. A családi vállalások és elvárások első helyen kell, hogy szerepeljenek a fontossági sorrendünkben ahhoz, hogy megóvjuk örökkévaló rendeltetésünket. Azok számára, akik termékenyebben szeretnék eltölteni a családjukkal a sabbatnapot, kiváló táptalajt biztosít ennek a munkának a meggyorsítását. Egy örömtől sugárzó anyuka meséli, hogy vasárnap miután hazaérnek a gyűlésekről, a 17 éves fia leül a számítógép elé családtörténeti munkát végezni. A 10 éves fia pedig szereti az őseiről szóló történeteket hallgatni és a fényképeiket nézegetni. Ez az egész családjukat megáldotta azzal, hogy megtapasztalják illés lelkét. Táplálnunk kell a becses gyökereinket és ágainkat. Jézus Krisztus helyettesítő engesztelés gyanánt adta az életét. Feloldotta a Jób által felvetett legfőbb kérdést. Az egész emberiség számára legyőzte a halált, amit mi nem tudtunk volna magunkért megtenni. Mi is végezhetünk azonban helyettesítő szertartásokat, és a családjaink számára valóban szabadítókká válhatunk Sion hegyén, hogy velük együtt nyerjünk felmagasztosulást és szabadítást. Tanúságomat teszem a szabadító engesztelő áldozatáról, valamint az Atya számunkra és családjaink számára készített tervének bizonyosságáról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Nation. Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Kedves és szeretett mennyei atyánk a mennyben. Hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy összegyűlhettünk, mint egy nagy család, ami szeretett prófétánk irányítása alatt. És a többi proféta látnak és kinyilatkoztató között, akiket szeretünk és támogatunk. Atyánk, mi most azt fogjuk tenni, amit igaz lelkűségben tanácsoltak nekünk, és örvendezünk a te szeretett fiadban és az ő engesztelő áldozatában. Engedelmeskedni fogunk, hogy kimutassuk az iránti érzett szeretetünket. Köszönjük a te tervedet a számunkra, és hálásak vagyunk mindazért, amit adtál nekünk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Jutai Orem felsőfokú hitoktatás összevont kórusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.